Jó estét, jó napot, üdvözlet mindenkinek! Ez itt a Flaster, és megint csak igazoltan van távol Dévény István kollega, aki a rendszeres műsorvezetője ennek a műsornak. Én próbálom őt szerény képességeimmel és eszközeimmel helyettesíteni. Én Szerető Szabolcs vagyok, a Magyar Hang főmunkatársa, és a mai vendégeket mutatnám be először Balaván György a 24.hu képviseletében.
Jó napot kívánok!
És Ficsor Benedek, a Magyar Hang főmunkatársa a változatosság kedvéért. És akkor rögtön kezdjük is a friss hírrel, ugye csütörtök van. Ma megtartották a kormányinfót, hiszen előző nap kormányülés volt, és Gulyás Gergely minisztert több bejelentést is tett, amely ugye a járvány kezelése vonatkozik. És itt rögtön az az érdekesség, hogy minthogyha az a helyzet állt volna elő, hogy a kormány most enged egyrészt a főváros unszolásának, a főváros bizonyos intézkedéseinek, vagy azt kezdi el követni, illetve hát az ellenzék is a napokban elég határozottan felszólította a kormányt, hogy legyenek most már érdemi lépések járványügyben, hiszen az adatok valóban elég aggasztóan romlanak. Az a három intézkedés, amit bejelentettek, a következő, ugye a munkaadók kötelezővé tehetik az oltást, kötelező a maszkviselés november 1-től a tömegközlekedésben és látogatási tilalom az egészségügyi intézményekben. Nem azt kérdezem, hogy ez elégséges-e vagy sem, hiszen alapvetően nem vagyunk járványügyi szakértők, hanem hogy miért most, miért pont így, és valóban lehet ezt mondani, hogy a kormány egyfajta nyomásnak enged ez ügyben.
Hát a nyomásnak enged, akkor az biztos, hogy nem a főváros nyomása. Én szerintem azért presztízs kérdést csinálnak abból, hogy soha semmiben nem fognak engedni egy magát ellenzékiként apostrofáló főpolgármester bármiféle kérdésének nyomásának. Viszont a Fidesz az a párt, amíg mindent mér. És ha az ő méréseik azt mutatják, hogy politikailag jövedelmező bizonyos lépéseket megtenni, akár járványügyi intézkedéseket megtenni, akkor meg fogják tenni. Még akkor is, hogyha mondjuk reggel más utatnak a mérések, mint este emlékszünk március 16-ára 2020-ban, amikor reggel még szó nem lehet arról, hogy az iskolákat bezárjuk. Ez az ellenzék, ármánykodása csupán. Este pedig bejelentették az iskola bezárásokat.
De egyébként a főváros nyomása abból a szempontból talán mégiscsak releváns, hogy láttunk már ilyet a második és a harmadik hullám idején is, hogy Karácsony Gergely belengetett valamit, még hogyha nem is vezették be, és akkor egy-két nappal később Orbán Viktor személyesen nyilatkozta ugyanazt szinte, és jelentette be,
hogy mintha
saját ötlete lenne. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem mégiscsak volt valamiféle nyomás. Persze ezt nyilván sosem ismernék el, de hogy viszont ebben az esetben azért az ellenmondásos kommunikáció az nagyobb problémákat szülhet, mint ami a második meg a harmadik hullámban volt. Ugye végig most már hónapok óta azt halljuk, hogy a maszk az nem a megfelelő eszköz a védekezésnek, mert hogy az oltás az, amiben nyilván van is valami, mert hogyha tényleg csak 1% betegszik meg azok közül, akik megkapták az oltást, akkor ez valóban így van. De most ezt hallva hónapokig, és akkor most hirtelen holnap utántól, vagy nem is tudom, hányadika van, 3 nap múlva újra kötelező lesz, akkor miért vegye fel az ember a maszkot, hogyha eddig azt hallotta, hogy ez nem a védekezés elégséges eszköze, semmi értelme. És ennek azért lehet, ebből azért lehetnek problémák szerintem.
Nem csak Magyarországon, szerintem mindent a világon a polgárok annyiban jogkövetőek, amennyiben értelmét látják az intézkedéseknek, különösen a restriktív intézkedéseknek. Tehát, hogyha ő egyébként magában azt gondolja, hogy a maszk az egy hülyeség, akkor ezt úgy fogja elblitzelni, ahol csak lehet. Tehát, hogy azt lehet betartatni igazából, amit az emberek értelmesnek vélnek. Ez nem volt igaz mondjuk a kijárási korlátozásokra, ahol nagyon kemény bírságokat helyeztek kilátásba, és azért úgy gondolom, hogy azért ott a lakosság nagy része, nem hiszem, hogy egyetértett volna mondjuk azzal, hogy 8 órakor otthon kell lenni mindenkinek, meg hogy a boltokat...
De olyat is láttunk, amikor egyébként az emberek kicsit elébe is mennek, tehát hogy akár szigorúbban is viselkednek. Tehát az első hullám idején azért például, amikor még azt mondták, hogy a maszk egyébként szintén az volt akkor a kormányzati kommunikáció, hogy igazából annak nincs értelme, akkor azért nagyon sok ember azért hordta, és egyre több ember hordta. És egyébként most is lehet látni, én legalábbis itt a fővárosban, a tömegközlekedésen már azért elég sokan hordták eddig is.
De ebben is van egy csiki-csuki, ezt figyeljétek, hogy ez a maszk történet, ez úgy volt, hogy először nincs sok értelme, aztán mégis van értelme, aztán megint nincs értelme. Volt egy WHO ajánlás, ami először azt mondta, hogy hát nem biztos, biztos, hogy a maszk az megfelelő védekezés jelent, utána már azt mondták, hogy igen, és amikor már mindenki azt mondta, hogy igen, muszáj maszkot viselni, és megbüntetjük, aki nem és izé, akkor ez csak feltűnik a Kastler miniszter, nem emlékeztek? Uh-huh. Egy tárgyalásán karnyújtásnyira egymástól totál maszk nélkül, tehát az ember ott át lefagy, vagy akkor most mi van? Tehát, hogy ez a csiki-csuki azért folyamatosan megy, meg ez a bizonytalanság.
Igen, és most az időzítés érdekes még ebben, ugye hát, nagyon sokan pletykáltak arról, hogy majd, ha véget ér a vadászati világkérdés, akkor igen. Jönnek a szigorítások, és valóban akkor jöttek a szigorítások, mondjuk, meg nyilván a békemenetet még azért megvertek, hát az szem dolog, de hogy ez sem feltétlenül a bizalmat növeli, azt hiszem az emberekben, és hogyha mondjuk ezt a 60-62%-os, talán az átoltottság Magyarországon, hogyha ezt nézzük, akkor azt hiszem kijelenthető, hogy széles körben azért, vagy a kívánt széles körben nem sikerült felébreszteni a bizalmat az emberekben, és ez azért visszaüthet itt is, mert hogyha mondjuk egy északi országot, vagy bármelyik nyugat-európai országot nézzük, ahol 70-90% között van az átoltottság, vagy Dániában, vagy Izlandon az összes idős ember, tehát az egytől egyig mindenkit beoltottak a kritikus korosztályon, hát akkor az összesen hasonlítható. És hogyha meg a járványgörbéket nézzük, mondjuk a magyarországi járványgörbéket, akkor az ugye látszik, hogy kevesebben kerülnek kórházba, viszont aki kórházba kerül, az majdnem ugyanolyan valószínűséggel kerül lélegeztetőgépre, mint a második, meg a harmadik hullámon. És ennek azért szintén lehetnek hát katasztrofális következmények. Hát,
különösen azt tekintve, hogy Magyarországon a lélegeztetőgépre kerültek mortalitási aránya az egészen bevágóan magas volt az első, a második hullám idején, vagy most már
a második harmadik
hullám idején. Hát és nem látok olyan okot, ami miatt ez most változna. Lássuk, reménykedjünk abban, hogy ez változni fog. De akkor nyilván ennek megvoltak azok az okai is, hogy sokszor nem megfelelően képzett munkatársakat voltak kénytelenek oda vezényelni egy lélegeztetőgép mellé.
Mindenesetre azért az az érdekes, hogy azért a szakértők azok folyamatosan hangsúlyozták azt már most már hetek óta, hogy valamit lépni kell, mert a tendencia teljesen egyértelmű volt, tehát semmifajta váratlan helyzetről nem beszélhetünk, és csak remélni tudjuk, hogy az egészségügyi ellátó rendszerre most ugye a szennyvízadatok is ezt mutatják, tehát a várhatóan erősödő nyomás az nem okoz súlyos helyzetet. Viszont beszéltünk már a maszkviseléssel kapcsolatos intézkedésről. Az első azért azt gondolom, hogy ennél nagyobb problémákat vethet fel. Ez pedig ugye hogy a munkaadók kötelezővé tehetik az oltást, és ugye a Gulyás Gergely szavairól egyértelmű, hogy az állam valószínűleg ezt meg is fogja tenni a saját hatáskörében. Ez tulajdonképpen a kötelező oltásnak az előszobája, ha én jól értelmezem, ami egyébként alkotmányos kérdéseket is felvethet, és ez viszont már komolyabb társadalmi ellenállásba is ütközhet.
Hát, és azért érdekes ez, mert nagyon sok európai országban láttuk, hogy hogyan próbálják rávenni az embereket az oltásra, mondjuk azt a 30-40%-ot, aki nem vette fel az oltást, főleg azzal, hogy a különféle rendezvényekre, éttermekbe csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, és egyes helyeken már csak oltottan. És valószínűleg, és ez látszik is, ugye, hogy Romániában is, ahol ugye nagyon-nagyon alacsony volt az átoltottság, meg Belgiumban is ugyanúgy működött, tehát két nagyon eltérő országban is ugyanúgy működött ez, hogyha valahova csak védettségével vagy oltottan lehet belépni, akkor az emberek beoltatták magukat. És valószínűleg ez is e felé mutatna, csak ugye itt ennek akkor alkotmányjogi aggály, vagy problémákat is felvetett, ami, tehát nem tudom, hogy nem lett volna jobb döntés, nem vagyok szakértő, de hogyha ugyanazt a gyakorlatot folytatni, amit mondjuk Nyugat-Európában vagy Romániában láttunk, hogy valahova, nem vagyok híve a minden, tehát a nagyon-nagyon szigorú korlátozásoknak, de hát lehet, hogy az jobb lett volna, mint egy ilyen. Ami ahogy mondod, szerintem biztos, hogy nagyobb felháborodást fog kelteni, mint az, hogy a buszon vagy a villamoson maszkot kell hordani.
Itt akkor menjünk az alkotmányos problémát, hogy a parlamenti többség az gyorsan meg tudja oldani, hiszen egy délután alatt meg lehet ezt oldani, és láttunk is már erre példát.
Kíváncsi vagyok, hogy melyik munkaadók lesznek azok, akik azt mondják, hogy már pedig itt mindenkinek be kell oltakozni, a nagy, vajon a nagy multinacionális cégek lesznek azok, vagy kik lesznek azok, akik azért a saját munkavállalóikkal is valamilyen szinten szembe kell fordulniuk. Tehát most itt ennek az nem tetszik ebben az egészben, ahhoz egyébként a saját nem reprezentatív méréseim szerint kisebbséghez tartozom, akik jónak látnák a kötelező oltás bevezetését, egyszerűen annak ugyanazzal a logikával, ahogy a kötelező biztonsági öv és nagyon-nagyon sok minden kötelező megállni a piros lámpánál, tehát nyilván mivel az oltás nem csak a saját, hanem a mások, az oltás elmulasztásával nem csak a saját, hanem a mások egészséget is veszélyeztetem, ehhez pedig nincs jogom. De itt a kormány megint egy ügyes csellel átolja a saját felelősségét azzal, hogy azt mondja, hogy hát döntsék el a munkaadók, hogy ők akarnak-e bevezetni kötelező oltást. És így feltartja a kezét, hogy én...
Tehát, hát igen, és a dűk, az ennek nyilván származó dűk. Mert ugye mégiscsak az állam a legnagyobb munkáltató Magyarországon, tehát hogy ki is tudja ezt kerülni,
hát de alapvetően mit állam, tudja kikerülni. Az volna még a vicces, hogyha az állami intézményekben nem tennék kötelezővé.
Igen, viszont hogyha az állami intézményekben kötelezővé teszik, akkor meg nehezen tudom elképzelni, hogy azok az államtól függő, vagy mondjuk az államhoz nagyon közel álló nagyvállalatok, ne lépnék meg ugyanezt. Tehát, hogy, uh-huh. És akkor tehát elindítod egy láncreakciót, hogyha, de és a Gulyás Gergely szavaiban egyértelműen úgy tűnik, hogy befogják, ahogy mondtad is, hogy igen, befogják ezeket, de elfelől nem lehet kétségünk. És akkor viszont kérdés, hogy tényleg mit
igen,
lépnek.
Igen, csak nem
azok,
a kormányt hogy... fogják anyázni.
Persze, igen.
Ez ebből igen. A mester ricsel, hogy a végén az anyázás az a munkaadót fogja érni. És a kormány azt mondja, hogy hát sajnálom, de hát így döntött a munkaadótok.
Hát, na erre azért kíváncsi leszek, hogy ennek egyébként, ha lesznek politikai következményei, akkor azok pontosan milyenek lesznek, hiszen azért van olyan politikai erő Magyarországon, most nem kéne megnevezni, amelyik ugye kifejezetten az oltás ellenességre, uh-huh. A korlátozások ellenézésekre játszik rá. Egyelőre egyébként nem nagyon látszik, hogy ezzel át tudna ütni egy bizonyos küszöböt. Azt hiszem, hogy ezt a témát most ugye eléggé alaposan megbeszéltük. Nem tudom, hogy okosabbak lettünk-e vagy sem, de bízunk benne.
Én okosabb lettem.
Ennek részletelők, remélem a nézők is. És a héten egy másik végtelen történet is folytatódik. Ez pedig ugye a 2006-os eseményeknek az ügye, mégpedig ugye úgy is mondhatnám, hogy a Kállamista Gábor a producer roadshow-ja is folytatódott. Ugye múlt héten mutatták be az El Kurtuk című, ez hogy kell egyébként helyesen kiejteni, mondtad, hogy X, de hát...
Szurtuk?
Igen, de hát ez mint olyan baszk nyelven, vagy csoda, ilyen hatást kelt.
És hát ugye
azt a áriát halljuk itt, hogy hát hogy gyakorlatilag nem nagyon... bizonyos erők gátolják azt, hogy túl sok emberhez eljusson ez a film. Itt egyfajta Kállamista Gábor egy Gyurcsány kommandóról is beszélt, akik ugye lefoglalják a jegyeket a mozikban, aztán mégsem veszik át, és ezzel csökkentik a nézettséget. De én azért úgy látom, hogy nem nagyon volt még Magyarországon olyan alkotás, legalábbis az utóbbi években, ami ekkora reklámot, marketing támogatást kapott volna, mint ez a film.
Gyakorlatilag a Kállamista nem most kezdett menekülni. Tehát a Kállamista...
Menekülni.
Tehát ő fontosan menekülő üzemmódban van, tehát ő az, akit állandóan el akarnak nyomni. És ő a magyar filmkultúrának a fölkent apostola, aki a nyugatias üzleti szellemtől próbálja megvédeni a magyar kultúra kincseit. Ez volt a hozzáállása, 2010-ben beszéltem vele utoljára, és már akkor például a filmforgalmazókon azt kérte már akkor számon, hogy miért nem egy ilyen, hogy is mondják, ez protekcionista szemlélettel állnak a magyar filmekhez, tehát mindegy, hogy a hollywoodi blockbustereket akarja nézni a közönség, akkor is a legnézettebb sávokban a magyar filmeket nyomják, és így avatkozzanak bele a piaci folyamatokba. Tehát, hogy és a másik pedig az a fajta politikai marketingbe illeszkedő trend, ami ugye arról szól, hogy minket bántanak.
Igen.
Most már mindenki ezzel kampányol egyébként, hogy megfigyeltétek, engem lehallgatnak, engem megcsarolnak, engem megfenyegetnek, engem üldöznek, engem el akarnak tenni láb alól, az én filmemet betiltják. A Gyurcsány személyesen tiltotta be, vagy akarja betiltani a filmjeimet. Tehát, hogy
Mondjuk ez a fajta kulturális protekcionizmus nem feltétlenül a piacba való beavatkozás, de azzal, főleg a filmes világban nem lenne probléma, de szerintem a kálomista nem a magyar filmeket, csak a saját, tehát mondjuk a Megafilm által gyártott filmeket védené. Ez az egyik probléma.
Azok az igazi magyar
filmek. Ja, jó, hát igen, igen. Hát innen kiindul, viszont azért arról se szabad megfeledkezni, hogy ugye neki volt három olyan jelentős vagy látványos botránya, ami kicsit árnyalja ezt a mostani kirohanását. Ugye volt a Veszettek, amiről szintén azt mondta, hogy ezt is eltüntették, mert amikor ott a pletykák szerint azért inkább a Fidesz jött arra rá, hogy 2015-ben lehet, hogy nem kéne a magyar gárdával kampányolni, és esetleg szimpatikussá tenni a szélső jobb oldalt a nézőknek. Aztán utána ott volt a Coyote, ugye, ami meg személyesen, hát jó, ez persze sosem fog kiderülni, de mondjuk úgy, hogy volt köze ahhoz, hogy az a film is eltűnjön. És hát a legérdekesebb talán az viszont a Kút című Gigor Attila film, amit ő személyesen visszahivatott azért, mert 3 másodpercig feltűnt egy tévéképernyőn, a Hír TV-nek a Páholy című műsorában éppen magyarázott valamit, és azt kivágatta, bár a hivatalos verzió szerint, hogy a film producere, aki nem ő volt, ő vágta ki a jelenetet, de hát komoly ráhatása volt az ügyre. És akkor ezek után cenzúrát vagy bármilyen elnyomást kiáltani, az finoman szólva is.
Hát, ráadásul van egy film, aminek ugye a bemutatójára gyakorlatilag a teljes kormányzati elit elmegy, reprezentatív felvonulást tart, tehát kétharmaddal rendelkező kormányról beszélünk. Itt az elnyomás szót ugye elég nehéz értelmezni.
Része a marketingnek.
Igen, és ráadásul egyébként
ez
nem a reklám helye, de ugye az adatok alapján egyébként viszonylag sokan nézték meg ugye az első hétvégén ezt a filmet.
Sokan vagyunk, de nem elegen, ez a szlogán.
Igen. Egyébként most akkor én is elárulom, hogy én láttam ezt a filmet, mi több a Magyar Hang eheti számában, hogy az...
Én nem láttam, de szerintem szar.
Én meg is, vagy is írtam is róla. Annyira nem, mint gondolod egyébként. Csak most akkor a végkövetet is lelövöm, tehát hogy igaz, az a baj ezzel a filmmel, hogy műalkotásként a végén már nem lehet értelmezni. Tehát ami politikai termék, az politikai termék, és nyilván az elvárás vele kapcsolatban is egy politikai elvárás, nem pedig művészi. És ez egyébként nagy kitolás azokkal az alkotókkal szemben is, mert azt mondom, hogy többségük egy méltatlan helyzetbe is keveredik ezáltal. Egyébként lehet újat mondani erről az egész történetről, 2006 őszéről?
Lehetne. Jó lenne, de hogyha szerintem... mondjuk Gyurcsány Ferenc mondana valami újat például erről a történetről, vagy Dobrev Klára mondana valami újat. Például azt mondaná, hogy hát igen, nagyon sajnáljuk ez
egy bocsánat kérés?
Egy bocsánat kérés. Egy igazi, nem ez a bocsánat, hogyha kicsit sarkosabban fogalmaztam című.
De akkor ez a film, ez kevéssé alkalmas erre, hiszen itt a reakció most már az volt, hogy most pert indítanak, nem a film ellen, vagy a filmesek ellen, a producer ellen, hanem ugye a
MTV, tehát a közmédiát akarja.
Közmédia, csak valami más szót kerestem a közmédia helyett, de most mindegy. Mert ott ugye, mert a filmben ábrázolt Conteót, tehát hogy Dobrev Klára személyesen utasított gyakorlatilag a tömeg elleni rohamra, ezt ugye tényként kezelte egy műsorvezető is.
Ma ezért, már tudjuk ezt.
Igen, ma már tudjuk, hisz megnézte a filmet.
És ez választ is ad az előző kérdésedre, hogy vajon a művészi értékek mennyit számítanak, és nem is volt kérdés, vagy nem is volt elvárás, hogy bármiféle művészi érték legyen a filmnek, hanem az legyen az értéke, hogy lehessen rá hivatkozni tényként, mint hogyha ez egy dokumentumfilm lett volna. És valószínűleg nagyon sokan úgy is nézik meg, hát azt nem tudom, láttatok-e az idős hölgy, aki Orbán Viktorral való találkozás, akkor azt mondta, hogy hát az Gyurcsány a patás ördög, és ez akkor kész, meg el is érte a célját a film, és valószínűleg nincs egyedül a néni.
Bár ez a hölgy szerintem azért korábban is valami hasonlót gondolhatott. Van egy hát,
jó, csak ez rá is erősített, és gondolom, hogy ez a, nem tudom, 100 000-en látták talán, tehát egy nagy részük a nézőknek nyilván hasonló véleménye jön ki a moziból, és akkor ezzel már el is érte a célját.
Egyébként, hogyha szóba került ez, hogy jó lenne mondjuk elnézést kérni, vagy átértékelni az akkori szereplőknek a tevékenységüket, akkor nyilván ez a film erre egyáltalán nem alkalmas, de például olyan filmek, amelyek az áldozatok szempontjából közelítik meg, azok mondjuk sokkal inkább, ugye ilyen is
és
volt.
És ilyen film is van.
Ilyen is van.
Skrapsifusnának az áldozatok című filmje, vagy egyébként a
Helsinki... szintén lesz egy kritika a Magyar Hangban, csak mondom.
Vagy a Helsinki Buznacsának, bocsánat, szégyellem, de nem jut eszembe a filmnek a címe. Egy dokumentumfilm, ami nagyon jó, és tényleg egy objektíven, egy kontextusba ágyazva, tehát általában véve a rendőri erőszakról szóló film, ami azért a középpontban a 2006-os eseményeket tárgyalja.
Én csak az megvan még a veszélye, hogy megvan a veszélye, mindig ezt látjuk magunk körül, hogy kisajátítják ezt a narratívát, hogyha nem tudom, jártatok-e a Nemzeti Múzeum környékén most, hogy egy plakátkiállítást rendeztek, ami a elvben szintén az áldozatokra fókuszálva az akkor készült az Index és a Magyar Nemzet fotósai által készített képek, amik önmagukban borzasztóan erősek lennének, de ez a tálalás, ahogy azok oda kijelzik, ezt egyértelműen teszi, hogy itt az áldozatok szenvedése az a legutolsó szempont, az a legfontosabb, hogy mi uraljuk ezt a narratívát, mi megmutatjuk, hogy mi történt akkor, és mi, mint a Nemzeti Múzeum, ugye az ország reprezentatív kulturális intézménye, megmutatja, hogy ez történt, és milyen borzasztó dolgokat követtek el, de aztán, hogy azokkal az emberekkel tényleg mi történt, és az a szenvedés, az már nem érdekes. És szerintem ez a legnagyobb veszélye egyébként, bár nem láttam, de az elkurtuknak is, vagy legalábbis a mondjuk a kulturális hatás az ez lesz, hogy kisajátítják a narratívát, és onnantól kezdve már nem is lehet, nem nincs kétségem, hogy kérne bocsánatot Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Kára, de már nem is lesz értelme, hogyha ezt a narratívát uralja a Fidesz.
És nem lehet, hogy egy ilyen reflex hatás beindul, hogyha ezt túltolják, vagy tényleg meg fogom nézni egyébként, hogyha ezt túltolják, akkor az ember gondolja, hogy na hát ez már akkora marhaság, hogy akkor már inkább...
Vannak a filmben egyébként olyan részek, amelyek annyira elrugaszkodnak a valóságtól, nem a politikai értelemben, hanem ilyen, mint ilyen akció jelenetek tekintetében, hogy van egy pont, ami után már nagyon nehéz komolyan venni ezt a filmet, de hogy egyébként sok más emberekre ez hogy, hát ezt én nem tudom megítélni. Még egy apróságot akarok mondani, hogy a Fruzsináék filmjével kapcsolatban, ugye, ha jól olvastam, a Várhegyi Attilának volt kritikai észrevételei, és én arra jöttem, aki a Fideszhez hát igen erős szálakkal kötődő személyiség, és én arra jutott eszembe, hogy nekik az fáj igazából, ugye a miniszterelnök is mondott valami olyasmit, hogy a 2006-os események után akkor sem Brüsszel, sem a jogvédők, sem a baloldal nem lépett fel ezzel ellen, és ez egész egyszerűen nem igaz. Azért pont ugye a Fruzsina filmében is szerepel, vagy a Bodoki Tamás, mások is. Tehát én jól emlékszem arra, és egyébként nekem ez egy nagyon jó érzés volt akkor, mint magyar nemzetes újságírónak, azt érezni, hogy a úgymond másik oldal jelentős része is ugyanúgy látja ezt a dolgot. Tehát az erőszakot elítéli, a politikai felelősségről is ugyanazt gondolja, és a tény feltárásban egyébként legalább annyira kivették a részüket, mint úgymond a jobb oldal. Tehát, hogy egész egyszerűen, ha van történelem hamisítás most ebben a narratívában, a történetben, akkor az ez.
2006 őszén az Élet és Irodalom egy külön számot adott ki, amiben olyan versek is szerepeltek, ami kifejezetten elítélő hangon szóltak a rendőri erőszakról. Azokban a napokban, illetve közvetlenül az eseménysor után, tehát az október 23-a után Tamás Gáspár Miklósnak volt egy rendkívül szenvedélyes hangú kitűnő írása, amiben elítélte a rendőri erőszakot, a polgárok ellen alkalmazott rendőri erőszakot. Tehát nem volt egységes azért az a... Voltak igen a balliberális oldalon, akik megmaradtak egy bal csőcselék, és támadták a rendőröket, és meg kellett őket fékezni, sajnos. De azért ez tényleg így van, hogy azért a baloldal lelkiismeretes része azért igenis szót emelt ez ellen.
Akkor tovább is léphetünk. Fizikai erőszak után egy kicsit a verbális agresszió is teret kap. Tordai Bence, párbeszédes képviselő, azzal mulatta az időt a parlamentben a napokban, hogy amikor a miniszterelnököt és kormánytagokat kérdezhették az ellenzéki képviselők, akkor a telefonjával felvette azokat a bekiabálásokat is, amelyek nem feltétlenül hallatszanak be egyébként a rendes közvetítésbe, és amik nem mindig jelennek meg a parlamenti jegyzőkönyvekbe sem, amiket nyilván egyébként egy meglehetősen szűk réteg szokott folyamatosan olvasgatni. És most az, hogy ilyen bekiabálások voltak, hogy most mindegy egyébként, hogy azok honnan érkeztek, tehát hogy hülye vagy, csörgősípkás, te menj nyitló, stb. Ezeket így folyamatosan figyelve, hallgatva, tehát mégis milyen kép alakulhat ki bennünk erről a parlamentről, ahol végül is olyasmit gondolhatunk, hogy itt a politikai elit, a krém foglal helyet, és nem tudom, hogy ez túlzás, amit én mondok, de hát ez egy ilyen kisiskolás vagy óvodás színvonalú viselkedéshez, amit ott megtapasztalhatunk ezen a felvételen keresztül.
Hát ugye, és ez még hozzárakhatjuk most a Simonka György
újabb szereplését,
amit ugye, amit ugye Jakab Péter próbált meglovagolni, ez, hogy hát Simonka György mondjuk úgy, hogy illumináltnak tűnt, úgy kellett kivezetni, de hát mondjuk nem ő volt az első, aki ezt elkövette, hanem
Pálfi.
Mert hogy hát például volt Gyurcsány Ferencnek is egy olyan megszólalása, amikor ötször verte le a saját mikrofonját, hát nem tudom minek a hatása alatt, de tehát hogy ez
szinte...
Igen, elfáradt volt valószínűleg, de hogy ez tehát hogyha ez mindennapos része lehet a parlamenti üléseknek, akkor nem tudom, hogy számon kérhet, vagy hogy tehát bármit számon kérhetünk-e rajtuk, nem tudom, mert ez lehet, hogy egy kicsit szélsőségesnek tűnik, de hogy ezt szerintem nem engedhetnék meg maguknak, ugyanúgy ezeket a bekiabálásokat sem, hiszen végül is az ország sorsáról döntenek, hogyha nagyon patetikusan akarunk fogalmazni, és közben ezt a viselkedést azt hiszem, hogy
én meg azt gondolom, hogy fogalmazzunk patetikusan, tehát mivel kapcsolatban ne fogalmazni patetikusan, hogyha nem az országházával kapcsolatban. Én egyébként Siffer Andrással értek mélységesen egyet ebben a kérdésben, hogy olyan szinten nem a régi módi, hanem az elemi tisztesség által megkövetelt a jogintézmények tisztelete, hogyha éppen az ország vezetőiből hiányzik, akkor nagyon nagy baj van. Vagy a parlamenti képviselőkből. Tehát, hogy azért egy parlamentnek adjuk már meg azt a méltóságot, hogy kicsit másképpen beszélünk az utcéli kocsmában meg a parlamentben. Szóval, és ez alól nem kivétel a... Mit tudom, nekem nagyon nem tetszett a Hatházi Ákos féle performance, amikor trágár szavakat mutogatott. Nem való a parlament falai közé. Egyszerűen, hogyha ezek az emberek nem tudnak viselkedni, akkor nem értem, mit keresnek ott. Komolyan. Tehát, és nyilván nem jól ellensúlyozza ezt a Kövér László rendszeres kirohanása, hiszen nagyon egyoldalúak.
Igen.
És a Fidesz által tanúsított minősítetlen magatartást nem teszi szóvá soha, miközben egy viszonylag ártatlan, tehát a ficsúrozás az még jó, nem annyira ízléses, de igazából nem olyan penetráns dolog, hogy azt annyira büntetni kéne, de gyakorlatilag a házelnöki csengő megszólalhatna azért szerintem gyakrabban akárki is vezeti.
De nem arról van itt szó, hogy a parlament, és akkor nem védem ezeket a megnyilvánulásokat, félértésnesség, csak a parlamentnek az eredeti funkciói olyan mértékben üresedtek ki az elmúlt években, tehát hogy ugye két fő funkciója van, a törvényalkotás, ami ugyan zajlik, de tudjuk, hogy zajlik, tehát, hogy nincs érdemi vita, nincsen. Sokszor még mindig ez a statáriális törvényhozás jellemzi a parlamentet, ami a második Orbán kormány első időszakában még bizonyos dolgokkal lehetett magyarázni, hogy miért kell így a törvényeket hozni, de ma már nem nagyon látom ennek a funkcióját. Korábban egyébként Kövér László is felszólalt ez ellen, de most nagyon nem hallok erről. Másrészt, hát ugye a kormány, ha beszélünk, hogy a parlament ellenőrzi a kormányt, hát hogy ellenőrzi? Tehát, hogyha a kétharmados többséget adó frakcióban egész egyszerűen erre nincsen szándék, tehát, hogy a legártalmatlanabb kritika kérdés is már a támadás, hogy más nem mondjak, hogy az Orbán Viktor október 23-án beszéle után a hazaárulásnak a vétkével hazonos, akkor valóban ez a szórakozás marad a képviselőnek. Egyébként kormánypártinak is, meg ellenzéknek. A kormánypártinak sincs igazából érdemi beleszólása a fontos döntésekbe, a folyamatokban.
Hát igen, csak mondjuk lehet, hogy nem érdemes elválasztani a parlamenti diskurzust a közélet egyéb részeitől, és ugye most nemrég indult is egy petíció talán a Szemlélek blogon,
igen,
ahol közéleti szereplők próbálják felhívni a figyelmet, hogy a közbeszéd hangneme, hangvétele és stílusa ne menjen át egy... nem tudom, útszéli megnyilvánulások szintjére, vagy ne csúszol odáig lett, de hogyha ez, és már pedig azt látjuk, hogy ott tart, tehát hogy itt normális, de ugye ez is ugyanolyan, hogy nem lehet kritikát megfogalmazni, nélkül, hogy ne legyél rögtön hazaáruló, nem lehet normális párbeszédet folytatni, akkor marad ez, és tényleg, tehát hogy nincs más a lehetőség, mint arra, hogy nem tudom, mit mondtak ez a nyilván a lopásra, meg a nem tudom, mi hangzott még ott el, elég kellemetlen dolog, de hogy, mert hogy nincs, egyszerűen nincs más a lehetőség.
Ez a posztmodern kultúrában ez egy globális jelenség, hogy a különféle beszédfunkciók így összecsúsznak, és már nem nagyon teszünk különbséget, tehát hogy olyan szavak jelennek meg ma már publicisztikákban, egy darabig még csak blogokban jelenhettek meg, aztán utána már írott sajtóban, és régen még ismertük azt a kifejezést, hogy nem tűr nyomdafestéket. Igen, hát igen. Mi az, ami ma nem tűr nyomdafestéket? Hát
igen, csak itt van ez a regiszterváltás, tehát az megvan, hogy valahonnan valahova lelépünk esetleg, igen. Viszont itt nincs, tehát nincs ez a mozgás, ez egy szerintem semmi dinamikája nincs, ez ugyanolyan alpári elejétől a végéig, vagy legalábbis nekem igen. Úgy tűnik. Tehát, hogy azért itt ez már ilyen post-postmodern, amikor már...
Igen. És egyébként nem csak a trágás, tehát a trágásságnak adott esetben van lehet funkció, tehát ki tud fejezni egy szenvedélytöbbet, tehát egy érzelmi többet, amikor nincsen más nyelvi eszköz. Tehát ez egy jól használható nyelvi eszköz, hogyha az ember nem pufogtatja folyamatosan. Irodalmi szövegekben akár, blogokban akár. De mondjuk egy parlament falai közt azért én nem tudom elképzelni, hogy nem lehet azt kiváltani az alpári beszédet mással. Lehet szenvedélyt is képviselni, igen. Persze, de azt is lehet elegánsabban.
Hát én azt gondolom, hogy ezek igazából nem is szenvedélyek, ezek nagyon mímelt, kimódolt viselkedés formák, de ez az én személyes véleményem is. Ezt a témát azzal zárnám, hogy demagóg módon, hogy is ezért még mennyi pénzt is kapnak, és igen, vállalom ezért a sokak megvetését. És röviden még egy témát szeretném, hogyha megbeszélnénk, ugye túl vagyunk október 23-án, láttunk egy békemenetet, ahol elhangzott egy beszéd, amit most nem fogunk elemezni, és volt ugye az ellenzéknek is egy... Tessék?
Ódekár.
Hát azt hiszem, hogy ez egy külön műsort megérne. És ugye volt egy ellenzéki gyűlés, és én azt úgy fogalmaznék, hogyha a kettőt egymás mellé tesszük már, mint látványban, hogy itt nem az volt az érdekes, hogy mennyien voltak, hogy sokan voltak-e a békemeneten, mert egyébként szerintem nagyjából annyian voltak, mint amit úgy kalkulálni lehetett, ugye egy több hónapos szervezés után, azért a szervezettség logisztika az a Fidesz mellett megvan, az erőforrás fölény azért megjelenik. Tehát nem az volt a probléma, hogy ott túl sokan vannak, nem az volt a figyelemre méltó, hanem hogy kevesen voltak az ellenzéki gyűlésen, különösen azok után, hogy most egy, ha úgy tetszik, egy katartikus pillanaton vagyunk túl, ugye lezajlott az előválasztás, annak született egy elég váratlan és érdekes eredménye ugye a miniszterelnök jelölt személyét illetően, aki ott beszédet is mondott, és hát a pár ezer ember volt, mondjuk így lézengett, tehát nem volt meg. És ha én úgy közelítem ezt meg, hogy valóban kiáltó az erőforrás különbség az ellenzék és a kormány között, és valószínűleg mondjuk egy vidéki aktivista, ellenzéki aktivistának is sokkal nehezebb ott létezni, és onnan mondjuk akár megszervezni, hogy feljöjjenek tömegesen emberek. De ez mindez nem magyarázat arra, ami történt. Tehát akár ha a fővárosban megmozdultak volna, akkor is több embernek kellett volna eljönni. Hát ha én úgy sejtem, amikor Márki-Zay Péter mondjuk a Fővám téren tartott ugye a két forduló között egy gyűlést, akkor is többen voltak, én azt hiszem, ebben nem tévedek nagyot, hogy mi ennek az oka, mivel lehet ezt magyarázni?
Több oka, többféle megfejtés is létezhet. Az egyik az, hogy ez egy elég vacak rendezvény volt. Tehát azért rendezvényt szervezni, amire sokan eljönnek, az tudni kell.
Igen.
Oda kell egy erős mondás, nagyon kevés mondásnak az, hogy gyertek, mert ott lesz, mi leszünk ott, gyertek. Tehát ez kevés. A békemenetnek volt egy konkrét mozgósító ereje, amiben most azt mondod, az Orbán beszélt, ne elemezzük, de hát az egy a marketing, politikai marketing szempontjából egy nagyon jól kivitelezett rendezvény volt, igen, már megint. Ott arról volt szó, hogy bennünket megtámadtak, na barátaim, akkor most tartunk egy seregszemlét, és megmutatjuk nekik, hogy itt vagyunk, és vannak világos mondásaink. Viszont én azt gondolom, hogy nem annyira a békemenettel kéne összevetni a békemenet, hanem azzal a
63.016
szavazóval, aki néhány nappal korábban leadta, igen, a voksát a második fordulóban, ami viszont már egy jelentős tömeg. A kérdés az, inkább szerintem, hogy mi okozza ezt a hatalmas különbséget a második fordulóban aktívan résztvevő szavazók között, és azok között, akik el is mentek utána egy... És szerintem ott ragadható meg talán a különbség, hogy másról szólt a két dolog. Ha megnéztétek, nyilván néztétek az előválasztási kampánynak a második fordulónak azt a bizonyos hetét, Ott végig arról volt szó, hogy mi a különbség kettőnk között.
Igen.
Dobrev Klára és Márki-Zay Péter között.
De ez szükségképpen
ott végig, így van. Igen, szükségképpen így van. Az egy végig egy nagyon kemény meccs volt, és az emberekben felkeltette azt az illúziót, hogy talán ez az összefogás mégse egy olyan massza, ami egy ilyen összeborulás, tehát hogy mélyítette, igenis nagyon sokat mélyített az árkokon, a DK-sok és a Márki-Zay Péter hívei között, kőkemény vádak hangzottak el egymással szemben. Újra felmerült az, hogy a 2010 előtti politikát nem akarja vissza Márki-Zay Péter. Tehát egészen biztos, hogy aki Márki-Zay Péterre szavazott, az egyben Dobrev Klára ellen szavazott, nagyon határozottan, és Dobrev Klára pedig nem is titkolta azt, hogy Márki-Zay Péterre ő ki is mondta, azzal kezdte azt hiszem valahol, hogy nem vagy alkalmas miniszterelnök jelöltnek. Tehát, tehát nem titkolta azt, hogy sem kompetensnek nem tartja sem az integritását is kétségbe vonták egymásnak kölcsönösen, azért, hogy azt a tüzet, amit ők fellobbantottak, azt egyszer csak kioltsák, és egymás nyakába boruljanak, és azt mond.
Vagy hogy túl rövid volt az idő, akkor pont...
Nem lehet ilyen gyorsan váltani. Igen. Tehát, tehát nyilvánvalóan a Dobrev hívek, azok nem, tehát egyszerűen nem tudnak hirtelen egyik napról a másikra mit kezdeni.
Pedig felszólalt ő is, tehát az összes
jelenet. Igen, de akkor sem lehet ezzel most egyik napról a másikra mit kezdeni, hogy jó, hát ezt a hetet ezt tegyük meg, nem történté. Egy ilyen mondata volt Márki-Zay Péternek, hogy az a dolgunk, hogy begyógyítsuk az e héten szerzett sebeket, és tehát nem, az emberek azért nem hülyék, tehát nem tudnak így egyik pillanatra túllépni azon, hogy már pedig egyébként az előválasztási kampány nagyon sok erről szólt, hogy mondok valamit az egyik nap, a másik nap már tök az ellenkezőjét mondom. Igen. Nem is mondtam, amit az előző nap mondtam.
Igen, egy kicsit, ez a katarzis, ez inkább ilyen szégyenérzetté változott. Tehát oké, elment valaki szavazni, azt mondhatta, hogy megtettem a kötelességemet, választottam a kettőjük közül, vagy a második fordulóban, de hogy aztán utána ez nem lett szerintem, nem válhatott egy katartikus élményé, hiszen pont ez jött ki belőle, hogy a színpadon is állt egy darab győztes, a Márki-Zay Péter, és mögötte ott volt az öt ember, akik viszont vesztettek, hát, hogy, és adásul elég csúfosan tett a Fekete Győr András is, Jakab Péter, igazából mindenki valahogy elbukott, és akkor ők hogyan mozgósítsanak úgy embereket, hogy ők vesztesként állnak ki a színpadra. Jön az összeborulás, rendben van, de egyébként ez még Márki-Zay Péter számára sem feltétlenül volt ilyen szempontból győzelem, legalábbis mozgósítani, tehát mondjuk ilyen pénzre váltható győzelem nem volt, hogy ő akkor most kivigyen 20-30 ezer embert egy eseményre, mert megint csak arról van szó, hogy valami olyan csörte volt itt akkor először többek, majd aztán kettőjük között, ami nem feltétlenül arra indítja az embereket, hogy most akkor egy közösen, egy jó, érezzük jól magunkat, mutassunk erőt, mert hogy egyelőre ilyen még nincsen, és valószínűleg ehhez idő kell, de az is lehet egyébként, tehát nem zárom ki azt sem, hogy az emberek elmennek majd szavazni. Persze, jövő tavasszal, de hogy kiállni már úgy nem fognak. Oké, elmegyek, mert én leszeretném váltani ezt a rendszert, de azért az arcomat nem adnám hozzá, nem megyek ki egy nagy gyűlés, hogy megmutassam, hogy én ezek mögött állok, mármint az ezek, ezt most nem az én véleményem, mert hogy oké, a szavazatot megkapják, de ennél többet nem.
Igen, tehát a stratégiai szavazás az egy rossz kedvű szavazás.
Hát igen.
Akkor az ember úgy húzza be az X-et, hogy
azért a Márki-Zay Péter mögött, ha minden feltételezés szerint azért most vagy mellett megmozdult. Elég sok fiatal például, tehát meg 10 000 számra mozdultak meg, most ők sem nagyon voltak ott.
De az lelkesítette őket, hogy a Márki-Zay azt mondta Dobrevre, hogy ne. Tehát ne, mondott egy harsány, nem
igen,
Dobrevre.
Igen,
ez lelkesített, hogy lehet, hogy tényleg meg lehet azt csinálni, hogy ezzel az összefogással mégse a 2010 előtti politika olálkodjon vissza. Lehet, hogy tényleg ezt meg, és egy Márki-Zay Péter lehet, hogy ennek a letéteményese. És azt látták,
hogy... És ha egyedül állt volna ki a színpadra, akkor lehet, hogy azt akkor látták lehet, volna, hogy igen, ő igen, valóban igen, ennek a letéteményese.
De hát ezt nem tehettem.
De hát ez az egész lebonyolítás, meg a... ezt nem lehet megcsinálni. Minden esetre mondhatjuk azt, hogy van idő ezt átgondolni, mert megszervezni mondjuk március 15-én, valószínűleg akkor ami hasonló produkcióra lesz szükség. Valószínűleg lesz békemenet is, már ezt beharangozták, nem lehet megkerülni, hogy legyen ellenzéki gyűlés is, addig talán ezek a sebek begyógyulnak, meg lehet mozgósítani, aztán meglátjuk, hogy már a kampány finisében lesz érdekes, hogy akkor mi történik, de hát jövőben nem látunk, majd kiderül. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, és természetesen műsor végén, ahogy szoktuk, ugye hát azt a jó hírt tudjuk közölni, hogy már kinyomtatták az e-heti Magyar Hangot, ami holnaptól kapható, elérhető. A fő anyag, ugye az interjú, a címlapos interjú Bödös Tiborral készült, Benedek készítette. De egyébként interjúban nagyon erősek vagyunk most itt, mert van Körösényi Andrással interjú, aki arról is beszél, hogy mi várható abban az esetben, ha Orbán Viktor veszít 2022-ben, tehát jövő tavasszal, illetve ha annyit beszéltünk egy filmről, akkor egy másik filmről is esik szó. Ugye Fabricius Gábor rendezővel is van egy interjú, aki az Eltörölni Franco című filmet rendezte, és egy nagyon érdekes dolgokat mond például a Kádár rendszerről. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a részvételteket, köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra. Köszönöm.